Három funkciót szeretnék ledarálni nektek. Most azért ilyen csúnya szóval mondtam, mert azért biztos mindenkit jobban érdekelnek az épületek, a házak, amik a következő órától fognak elkezdődni. De a lakás alapelemein, alapfunkcióin szeretnék ennek ellenére végigmenni. A három funkció az a hálószoba, előszoba és végül pedig a fürdőszoba, WC és a többi ilyesmi helyiségek lennének. Ami a hálószobát illeti, a törvényi szabályozása ugyanaz, mint a nappalinak. Magyarul, amit múlt alkalommal is említettem, a nappal és hálószoba között az oték, magyarul a törvény nem tesz különbséget. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindkettő helyiségre, a belmagasság, megvilágítottság arányát, illetve mértékét illetően. Ami az alapteletet illeti, ott egy picit más a helyzet, míg a nappalinál, tehát a legnagyobb szobánál az ominózus 17 négyzetméter a minimum, addig a hálószobáknál, vagy pontosabban nem is így nevezi az oték, hanem szobának, ott pedig a minimális négyzetméter a 8 négyzetméter. Amúgy azt szoktuk mondani, hogy főszobának akkor hívunk egy lakószobát, hogyha 8 és 12 négyzetméter közötti az alapterülete, és 12 négyzetméter nagyság fölött pedig egész szobának szoktuk hívni a hálószobát. Annyit teszünk még hozzá, hogy amennyiben egy főre tervezzük a hálószobát, akkor 8 négyzetméter fölött bármilyen alapterület elfogadható, amennyiben pedig 12 négyzetméter fölötti, akkor lehet két főre föltételezni a hálószobának a terhelhetőségét. Biztos mindnyáján voltatok olyan lakásban, ahol 12 négyzetméter alatti helyen volt bent a szülői háló. Én azt mondom, hogy ez is teljesen elfogadható a valóságban, használatban. Mégis ennek azt tanítjuk, meg azt kérjük tőletek is majd viszont, hogy amennyiben olyan hálót terveztek, ahol két gyerek van, vagy mondjuk két szülő, vagy francia ágya, vagy akár elhúzott ágyal, vagy legalábbis a lehetősége megvan, akkor a minimális 12 négyzetmétert tartsátok be. Hogy például mennyire függ össze ez a megvilágítottság alatt, egy példa, egy panelos épület példája. Rokonok laktak a Pokocé lakótelepen, ahol még a főszobák nagysága 8 négyzetmétert sem ért el, mert az korábbi szabványok szerint ez 6 négyzetméter volt. És egy 6 négyzetméteres hálószobában volt a szülőknek a francia ágya. Ez azt jelenti, hogy egy francia ágy 2x2 méter, egy 1,80x2 méter, éppen csak körül lehetett járni azt a francia ágyat, egy talpatnyi hely volt körülötte. Magyarul ez, ha csak így elmondom, ez úgy érzékeletitek, hogy ez egy borzasztó nyomasztó és kellemetlen dolog. Nem, hogy a 12 négyzetméter egy picit kisebb volt a szoba, mert fele volt, mint amit mi oktatunk nektek. És az ott a furcsa, hogy amikor bementem, akkor a szoba nem volt nyomasztó, nem volt kellemetlenül szűk, persze nem volt tágas. És egyetlen egy oka volt ennek, és ez pedig az, hogy a megvilágítottsága a szobának nem az oték szerinti minimum volt, magyar az alapterület 8-ada, hanem ezen a kis szobán is ugyanaz a panelos, másfél méterszer másfél méteres ablak volt rátéve, ami egyébként a panelos épületek többségének a sajátja, szinte a legtöbb helységen egy ilyen ablak helyezkedik el. Például ugyanebben a lakásban a nappalinak is ugyanekkora ablaka volt, ami kb. 20 négyzetméteres volt, és pont a megvilágítottság átlagosnál nagyobb voltából fakadt az, hogy egyáltalán nem volt kellemetlen a szobának a pszichés érzete. Megint csak arra, hát mondjuk érvez, hogy ne a minimumba gondolkodjunk, az 1,80-as határon lehetőség szerint van vele többe. Hát itt egy elegáns hálószobát láttok, földig menő, nagy, elfordítható ablaküvegekkel, és persze megint fölmerült a kérdés az, amiről a nappalinál kevésbé beszéltünk, hogy rendben van ez 1,80-as határ, de miért nem beszélünk egy kicsit az ablak elhelyezkedéséről is. Az ablakok elhelyezésének a ilyen alapökölszabálya az, hogy a parapet magasságát, tehát azt a magasságot, ahol az ablak alul kezdődik, az 90 cm-be szoktuk meghatározni. Nem is meghatározni, hanem ebből szoktunk kiindulni. És ez a 90 cm az, ami fölfelé, lefelé változtatott és mozgatható, függően attól, hogy milyen a szobának az elhelyezkedése, bútorozása, és természetesen nagyon erősen függ attól, hogy milyen a homlokzatképzésünknek a szemlete, egyáltalán hogyan akarjuk az adott ház homlokzatát megtervezni. A 90 centi a hálószobáknál azt mondom, hogy egy ideális dolog, persze egy nagyobb hálónál erőteljes külső kertkapcsolattal ideális persze az, hogy nulla a parapet, tehát magyarul hát ilyen erkiajtószerű megnyitása van a környezet felé. De mondjuk egy társházi lakásnál, mondjuk egy nem túl nagy hálószoba esetében, főleg ott, ahol gyerekek is laknak, azt persze előre nem tudjuk, hogy ki fog ott lakni, ott egy 90-es parapetű ablak az egy nagyon ideális dolog, mert hogy ez azt jelenti, hogy az ablak alatt ad egy elhelyezhető a fűtőtest, hogyha nem padlófűtésről van szó, de legtöbb esetben arról van szó. Másik pedig az ablak alá különböző bútorokat lehet tenni, például íróasztalt lehet tenni. Egy ilyen hálószobánál, mint amit itt láttok, még egyszer mondom, nagyon elegáns a dolognak a kinézete, megjelenése, használhatósága is. De hogyha mondjuk úgy kéne berendezni, hogy netán egy gyerekszobának egy íróasztalt, vagy akár két íróasztalt is el kellene helyezni, akkor már egy kicsit gondba lennénk, mert hogy az ablak alatti területek, tehát a homlokzat melletti területek, amelyek egyébként a legjobban megvilágított területek, tehát funkcionálisan a legideálisabb hely, arra nem igen van lehetőségünk. Az olyan típusú társasházi hálószobáknál, ahol mondjuk egy francia erkély, vagy akár egy ilyen középen felnyíló, szélesebb francia erkély a homlokzati megjelenése a hálószobának, ott az ablak alatti asztal elhelyezés értelemszerűen lehetetlen, tehát csak valahogyan a fal mellé tudjuk rakni az asztalt, ami megint csak a fűtőtesttel való hátmű konfrontációt eredményezheti, vagy éppen olyan fal felette kerülne az íróasztal, ahol egyébként az ágynak az elhelyezése lenne ideális. Nem akarom ezt sokat tovább ragozni, de majd ti is látjátok azt, hogy amikor egy homlokzatot terveztek, akkor sokkal elegánsabb az olyan homlokzatnak a megrajzolása, amelyiknél hosszú, magas ajtók, illetve ablakok vannak, mert hogy ezek közelítenek talán a régi építészetnek, századfordulós építészet nagy, elegáns polgári lakásainak az ablakaihoz. És az ember óhatatlanul e felé orientálódik, hogy akkor legyen elegáns homlokzata végül, és mi építészek azért ezt nagyon fontosnak tartjuk. Megint csak azt a fajta egyensúlyt kell megtaláljátok, hogy ez a fajta elegancia, ami a homlokzatot illeti, ez hogyan hozható össze egy józan bútorozási sémával, már ami az alaprajzot illeti. És ez kizárólag csak rajtunk múlik, soha nem kapunk kritikát arról, vagy azzal kapcsolatban egy beruházótól, hogy miért ilyen ablakot, vagy miért olyan ablakot terveztünk. Soha nem kapunk kritikát arra vonatkozóan, egy ablakot hol helyeztük el, a szobának a legszélén, vagy éppenséggel a közepén, mert a megbízott alapvető a pénz érdekli, az, hogy egy ablak középen van, vagy a szélén van, az különösebben nem számít neki, mert így is ugyannyiba kerül. De amikor beköltözik oda egy lakó, egy család, akkor ők már ezeken a 10 centiken tudnak mérgelődni, hogyha mondjuk az ablak széle és a fal között nincs meg mondjuk minimum 30 centi távolság, akkor egy könyvszekrény nem tudnak neki futtatni egészen a külső homlokzati falig, vagy netán egy hálószobában, hogyha van egy olyan fal felett, amiben ideális lenne, vagy ahova ideális lenne egy gardrobot elhelyezni, tehát egy 60 centi szélességű helységet, akkor az megint csak nagyon jó lenne, hogyha az ablak széle és a fal sarok között lenne 60 centi távolság. Megint úgy tűnik, hogy ilyen apróságokkal miért foglalkozik egy lakójeladás, egyetemi lakójeladás, csak szerettem volna jelezni ezzel is számtani ilyen aprósággal, hogy ezek azok, amik egy lakás használhatóságát alapvetően befolyásolják, számunkra, építészek számára természetesen nem ez a legfontosabb, hanem a ház egésze, építészeti megjelenés, építészeti minősége, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, sose kössette kompromisszumot a használhatóságnak a rovására. Hát hálószoba, picit megint egy elegánsabb, de talán egy ilyen kicsit különlegesebb hálószoba, ami arra utal ez a kép, vagy ez a kép legalábbis arra utal, hogy a hálószobáknak is elképzelhet olyan beépített vagy berakott bútor eleme, vagy épp egy paraván eleme, ami a hálónak a terét valamilyen módon osztja. És ez például ez a ez a nem a mennyezetig fölmenő fal megteremt annak a lehetőséget, hogy van egy tulajdonképpeni hálózóna, és a fal mögötti részen pedig akár egy fürdőszoba rész egy légtérben a hálóval, de akár egy gardróbrész is elhelyezhető, és még ilyen abszurd helyzet is elfogadható akár, hogy a nagy ablak az nem éppen a hálószobának a fő teréhez kapcsolódik, hanem a nem tudom, alárendelt, sokkal keskebb fürdőszobák vagy tisztálkodási résznek a teréhez kapcsolódik, mert a nagy ablaknak a közvetlen vagy közvetett megvilágítása mennyezeten, falon keresztül eléggé jól bejut a hálószobának a terébe is. És hát persze ez a kép inkább arra utal, hogy mi a hálószobának és a gardróbnak a viszonya, hogy hová tesszük a ruháinkat. Jó pofán néz ki ez a kép, de mégse ilyenbe gondolkodjatok, majd ne ilyet tervezzetek, hanem azt szoktuk javasolni, vagy talán a tankönyvben is ez van, hogy fejenként, tehát a lakásban feltételezett személyenként egy minimum 60 centi szélességű szekrényt, beépített szekrényt föltételezünk, vagy beépített, vagy ruhás szekrényt föltételezünk, de a megbízók többsége azért a beépített szekrényt szereti, amely természetesen sosem elég, tehát hogy inkább legalább fejenként egy méterben illő gondolkodni, hogyha elképzelitek azt, hogy 60 centiméter az összes ruhátok, alsó nemű, téli kabát, cipők, stb. Minden befér-e vagy sem, hát világos, hogy nem fér be. Ami a felső méretet illetve, hogy mennyi lenne ideális, az nem tudok ebben adatot mondani, mert én nem tudtam még, főleg családi ház viszonylatában olyan széles gardróbot tervezni, hogy az egy pillanat alatt ne legyen teljesen teli. De hát világos, hogy mondjuk az egy másfél méter körüli nagyság azért még egy jobb módú családnál is azért elfogadható és elképzelhető. Azt, hogy ez a gardrób hova kerüljön a hálószobába, vagy például a hálószobán kívül egy folyosó mentén helyezkedjen el, vagy akár egy külön gardróbszekrényt, vagy gardróbhelységet, járató szekrényt fogtok terezni, ez megint teljesen egyedi kérdés, világos a családi háznál, ahogy a megbízó kéri, társházi lakásnál pedig a legtöbb esetben, ahogy ez funkciósan adódik, mind a kettő a hálószában való elhelyezés is, vagy a folyosón való elhelyezés is megfelelő. Természetesen egy olyan 90-100 négyzetméter alatti lakásnál nagyon ritka az, hogy külön gardróbhelységet vagy járható szekrényt van lehetőségünk tervezni, hiszen akkor ezeket a négyzetmétereket a legtöbb esetben a fő funkciók hoz szoktuk adni. Ami még fontos adat az az, hogy a szekrények előtt egy 90 centi szabad rész még legyen. Magyarul, amikor egy gardróbos folyosót terveztek, amiről nyílnak a hálószák vagy a fürdőszoba, akkor a gardróbok előtt legalább legyen, minimum legyen egy 90 centis rész, tehát ott, hogy öltözködni tudjunk két ember egymás mellett, azért nem is kényelmesen, de el tudjon férni, stb. Megint csak a józanságból fakad ez a méret. Hát van egy ajtójel, meg esetleg egy ablakjel, de mindig megint csak térben, meg akár színvilágában, bútorozásában kell elképzelnünk, mert akkor tudunk igazán megfelelni a megbízó igényeknek. Természetesen különösen egy családi ház esetében, amikor ha nem is mindig, de sokszor megbízást kapunk arra is, hogy a belső építészeti koncepciót legalább részben meg tudjuk határozni. Persze ez egy ilyen kicsit sötétebb, modernebb, talán inkább egy fiú számára készült hálószoba, ez pedig inkább egy lány számára készült hálószoba. Ilyen mélységben persze nagyon ritka az, hogy megtervezzük hálószobát, nem is feltétlen kell, hát hiszen a leendő lakó tervezze meg. Megint csak arra utalt ez a két kép, hogy sosem alaprajzban, hanem mindig térben, anyagokban és színekben tessék gondolkodni. Bangokszerű hálószoba, és megint hát inkább, én nem is azt mondom, hogy elegánsabb polgári lakásokat, már inkább a kúriákat, kastélyokat idéző eleganciának egy ilyen modernebb változata. Ez a hálószoba világos, egy több lakásos ház közben sem emeletén ilyenfajta téri viszonyokat nem lehet föltételezni, de egy felső szinten, vagy egy szabadon álló lakás esetében természetesen igen. És hát a galéria az ugye mindig kérdés, nem csak a meglévő lakások átalakításakor, megint csak egy századfordulós lakásra gondolok, ahol 3,5-4, vagy sok esetben 4,5 méter volt a belmagasság. Egy átlagos, normál nagykörúti háznál, vagy bármelyik budapesti századforduló körül épült bérháznál ilyen belmagasságokkal találkoztatok, akkor értelemszerűen még a fűtési költségekről nem nagyon lehetett beszélni, nem voltak ott az energiaárak, mint ahol most van, és talán, és ez megint csak egy tanulságos dolog számunkra, az a fajta méltóság és elegancia, ami még egy szobakonyás lakást is megilletett, gondolták az akkori tervezők, amiatt volt a belmagasság ezekben a lakásokban, nem 2,70 és 3 méter közötti, mint amiről én beszélek nektek, hanem inkább 3,5 és 4 méter közötti. Persze ez fakadt abból is, hogy ezeknek a házaknak az öme nagyon erősen kétarcú volt, voltak elegáns lakások az utca felé, amelyik ugyanolyan higiénás körülményekkel volt fölszerelkezés, funkcionális elemekkel volt berendezve, mint egy mai lakás. Legtöbb esetben 100-150 négyzetméteresek, és voltak a gangra néző, erről később eladásom majd lesz szó, gangra néző szobakonyás lakások is, de hát világos, hogy az utcai fronton a belmagasságot így állapították meg, akkor ez a belmagasság végment a ház egészén is. És persze ezek a szobák galériázhatóak is. Most ez a fajta galériázási lehetőség természetesen megvan, vagy a lehetősége megvan akkor is, hogyha egy új lakást tervezünk. Ritkán adódik az, hogy olyan belmagassággal számolhatunk, de elsősorban inkább családi házaknál, vagy megint csak a felsőbb szintű lakásoknál, hogy olyan belmagassági lehetőségeink vannak, ami mondjuk a hálószobákban értelemszerűen, mert itt funkciós igény ez elsősorban, hát lehetővé teszi a galériát. A lényeg csak az, hogy amennyiben galériába gondolkodunk, akkor a galéria alatti területen legalább tartsuk meg a minimum 2,20 m belmagassági méretet, tehát hogy kényelmesen, akár még egy kosárlabdázó is elférjen alatta. Azt, hogy a galérián mennyi a belmagasság, az már azért erősen függ tőlünk. Ilyen esetben természetesen elképzelhető az, hogy olyan galériát tervezünk, ahol nincs is meg a teljes álló belmagasság igény, hiszen a legtöbb esetben ezt inkább alvó galériaként használjuk. Egy biztos, hogy mindig úgy kell nekünk a hálószobát berendeznünk, hogy legyen egy olyan bútorozási sémája a hálószobának, ami galéria beépítése nélkül is jól működik, és a galéria az egy plusz opció legyen a leendő lakók számára. És talán van egy olyan kép, ami megint csak egy jópofa kép, de megint azt szoktam hozzátenni, hogy ilyet ne tervezzünk, mert hogy olyan hálószobát nem, ahol többen vannak, mint két fő. Még nagycsaládosok esetében is azért természetesen azt szoktuk javasolni, bár hát ritkán tervezünk nekik közvetlenül, hogy maximum két főt föltételezünk egy hálószobába, tehát úgy kell a bútorozását megtervezünk, hogy két ágy férjen el egy hálószobában. Természetesen különbség van egy szülői háló berendezés és egy gyerekszoba berendezése között, míg egy szülői hálónál alapvetően elegendő az ágynak, illetve az éjjeli szekrényeknek helyet adni, netán megint elegánsabb lakásoknál fésülködő asztalka, vagy netán valami munkahelynek, tehát számítógépes munkaasztalnak, már hogyha ilyen az igény, hogy ott szeretnek dolgozni, addig a gyerekszoba az félig meddig egy nappal is, tehát ott az ágyon kívül mindenképp a tanulásnak a helyigényét biztosítani kell, meg netán a vendégfogadásnak a helyigényét is, tehát hogy ne csak az ágyon ülve, meg a tanuló székre ülve lehessen valakit fogadni, hogyha a följönnek vendégek. Az egyébként, hogy egy több lakásos házban melyik az a szoba, amit a szülők fognak használni franciáként, illetve melyik az, amit a gyerekek különálló ágyként vagy szingli ágyként, azt nem mi építészek döntjük el. Annyit tehetünk csak, hogy föltételezünk egy optimális verziót, de lehetőség szerint úgy tervezzük meg a lakást, hogy bármelyik hálószobába szinte bármelyik családtag be tudjon költözni. Tehát most csak nagyon halkan mondom, mert még egyszer mondom, azt tanítjuk nektek, hogy egy 12 négyzetméter alatti hálószában nem lehet két főt feltételezni magyarul, tehát nem fogadunk el olyan rajzot majd tőletek, ahol a szülői hálónak vagy a két gyerek által birtokolt hálónak az alapterülete 12 négyzetméternél kisebb, de mégiscsak a valóság az, hogy a szülők sok esetben beköltöznek a kisebb hálószobákba, mondva, hogy nekik ott van a nappali amúgy is, és inkább a gyerekeknek adják a nagyobb hálószobát, és teljesen egyetértek ezzel. De akkor viszont azt kell föltételeznünk, hogy a hálószobának a minimális mérete az mondjuk ne a nappalinak a 3,5 legyen, de legalább egy 2 méter 60 centi minimum legyen, ami azt jelenti, hogy ha egy 2 méteres ágyat nekitolunk a falnak, akkor még mellette egy 60 centi elközlekedési lehetőség legyen. Egyetlen egy adatot nem mondtam, és ez pedig a hálószoba minimális szélességi mérete, ugyanaz, bocsánat, mint a nappalira vonatkozólag múlt alkalommal említett, ez egy minimum 2 méter. Tehát míg a nappali esetében ez természetesen egy irreális szám, addig egy hálószobánál már van vel reálisabb, bár ha 8 négyzetmétert veszük minimum alapterületnek, akkor ugye ez azt jelenti, hogy egy 2 méterszer 4 méteres szoba minimál alapterület az OTÉK szerint, de azért azt is lehet érzékelni, hogy ez egyszer kettes arány hálószobára éppen nem a legideálisabb. Tehát ez a 2 méter 60 centi szélesség megint csak azt mondom, hogy egy jó közszabály, mert ez még egy szülői ágyat is szükség esetén be tud fogadni. Hát itt látjátok egyébként a tankönyvnek az ábráit, megint csak ezek a józan hát használati zónák, ami igazán érdekesek, mert a hálószoba vagy az ágynak a nagyság az gondolom evidens, illetve mindig az érdekes, talán az a felső harmadik ábra, ami igazán érdekes, az, hogy a háló, az egy ágy mellett mennyi az a használati zóna, amit illik bútorozatlanul hagyni, és azt szoktuk javasolni, ez kb. Egy 60 centis sáv, magyarul, hogyha egy fal mellett vagy egy szülői ágy, vagy egy francia ágy, bocsánat, akkor a szülőágy és vagy a francia ágy és a fal között egy 60 centis sáv az, ami minimum szükséges. Magyarul ne tervezünk olyan francia ágyat, amely a sarokba van betolva, vagy csak nem tudom, 20-30 centire van a saroktól, mert az mondjuk kényelmetlen használható, fiatal korban ez különösebb problémát nem jelent, de mondjuk már idősebbeknél az jó az, hogyha nem egymáson kell átmászni, miközben kimegyünk, kijövünk az ágyból. Hát van egy olyan funkció a lakásnak, az előszoba, ami egy eléggé hányatott sorsú szegény, mert hogy nem nagyon foglalkozunk vele. Már csak azért sem, mert hogy érezzük azt, hogy ami négyzetméterrel gazdálkodhatunk, azt a fő funkciók felé kellene betervezni, nappalik, hálószobák felé, ami maradt, konyhák, fürdőszobák felé, különösen az utóbbi kettő nagyon érzékeny a minimális méretekre is, és ebből ugye az következik, hogy mindig egy kicsit méltatlan helyzetbe kerül az előszoba. Pedig az előszobának is jó lenne, hogyha egy viszonylag pontosan megtervezett alaprajzi elrendezés és főleg bútorozási sémája lenne. Azért mondom ezt, mert az előszoba alapterülete világos, hogy kicsi, tehát nem túl nagy négyzetméter, 2-3-4 négyzetméter között szokott lenni, meg attól függően, hogy hány négyzetméteres a lakás, világos, hogy egy családi háznál 5-10 négyzetméter közötti alapterület is elképzelhető. De a lényege a nehézségnek, a terülési nehézségének az, hogy az előszobában hát a legtöbb esetben sok ajtó nyílik, van egy bejárati ajtó értelemszerűen, és van egy másik ajtó, ami a lakás belső részébe vezet, de sok esetben az előszobában nyílik a külön WC is, vagy sok esetben az előszobában nyílik a konyha, vagy sok esetben előszobában nyílik egy vendégszoba, vagy épp a garázshoz átvezető ajtó. Tehát magyarul van olyan előszoba, ahol esetleg 4-5 ajtó is, 4-5 ajtót is el kell helyeznünk. Másrészt az előszobában csomó apró funkciós dolgot el kell helyeznünk, ilyen például a cipőszekrény, azt mondom, hogy ideális elhelyezzünk, mert hogyha nem tesszük, akkor hát úgy vannak a cipők, ahogy ezt ugye ismerjük. Ideális az, hogyha elhelyezünk egy ruhafogast, ideális az, ha elhelyezünk egy tükröt, ideálisabb az, hogyha elhelyezünk netán egy beépített szekrényt, ahol a téli kabátok akkor is bent vannak, amikor mondjuk nyár van. Netán elhelyezünk egy olyan minimális alapterületű ülalkalmatosságot, ahol a cipőnket föl lehet húzni, és persze megint csak, hogyha nincs padlófűtés, akkor valahova egy radiátort is el kell helyeznünk, persze nem túl nagyot, mert hogy pici az előszoba alapterülete. És ezt mind összeadjuk, tehát ezeket próbáljuk, ezeket a funkciókat valamiképpen optimalizálni és egyesíteni, akkor az jön ki, hogy az a nagyon kicsi alapterület, amit egyébként bútorozás nélkül szoktunk szánni az előszobának, az sokszor nem elég. Vagy lehet, hogy éppen elég, csak olyan szűkös lesz egész előszoba, hogy a lakásnak a föltárulkozása, az első hát mondjuk élmény, most idézem, amivel találkozunk a lakással, és egy bentlakónak is, aki nem tudom, naponta többször jön, megy a lakásba, ennek is ez egyfajta élmény, nem csak egy vendégnek. az nagyon kellemetlen és szűkös tud lenni. Ezért én azt szoktam javasolni, hogy amennyiben természetesen egy kisebb társházi lakást tereztek, akkor minden ilyen funkciót ezen a helyen kell biztosítani. Amennyiben egy mondjuk egy 90 négyzetméteres, nagyobb társházi lakás, vagy természetesen családi házat, vagy sorház, átriumházban kell gondolkodnatok, akkor azért egy jobb lehetőség az, a jobb megoldás az, hogyha az előszobát ezek a funkcióktól függetlenül tervezitek meg, és az előbb említett gardrobot, lógatós helyet, netán tükröt, cipőszekrényt, leülőt, az előszobából nyíló, vagy az a térben kapcsolatban álló másik pici helységben helyezitek el. Már csak azért is, mert ezáltal az a terület, ahova belépünk, az igazi előszoba, az ezektől a sok esetben hát rendetlenül tárolt dolgoktól, nem mindenki a halál precíz, hogy a cipői így állnak, vagy a kabátja így állnak, független tud maradni. Amúgy megint csak zárójelben az a tapasztalatom, hogy amennyiben egy megbízó titeket fölkeres és előadja az igényét családjára vagy egyéb épületre, akkor mindig van egyfajta, nem is bizalmatlanság, de egyfajta kivárás, és szeretne titeket megismerni majd, hogy mennyire bízhat meg bennetek, ahogy a nevéből is következik. És sok esetben mi építészek arra gondolunk, hogy akkor fog igazán megbízni bennünk, hogyha nagyon klassz előképeket mutatunk nekik, igazán szép családi házakat, vagy nagyon szép látványtereket rajzolunk neki, mert azzal bizonyítjuk a mi alkalmasságunkat, az, hogy a végeredményében nem fog majd csalatkozni, de a gyakorlat más. A gyakorlat érdekes módon pont ezzel ellentétes, a gyakorlat az, hogyha az ilyen apró kérdésekben, mint például az említett cipőszekrény, vagy olyan apró kérdésekben, hogy egy fürdőszobát hogy rendezünk, vagy még inkább egy konyhát hogy rendezünk be, és gondolunk a mikrójuktól kezdve a kenyérpirítójukon keresztül a nem tudom, narancsfacsorón át mindenre, akkor ezzel azt mutatjuk a megbízó felé, hogy lám-lám a nagyon apró mindennapi kérdéseire is összpontosítunk, és hogyha ezen keresztül kialakul egy bizalom vele szembe, akkor már olyan kérdésekben is hinni fog nekünk, ami számunkra fontos, és ami esetleg az ő pénztárcát is illeti, például, hogyha javasolunk neki egy nemesebb burkolatot a homlokzatra, például, hogyha nem műanyag, hanem fanyílázárokat javasolunk, mert ezt fontosnak tartjuk, és még 30-40%-kal több a nyílázárnak az ára, abban is hinni fog nekünk. Tehát ilyen apró dolgokon keresztül vezet az út a megbízónak a szívéhez, vagy ahhoz, hogy meg tudjuk győzni őt, és utána pedig el fogja fogadni tőlünk azokat az építészeti döntéseinket is, amik viszont majd számunkra lesznek fontosak. Hát itt láttok különböző előszobákat, és itt talán az egy arra példa, hogyha az előszobához kapcsoljuk a szóminózus lépcsőt, amiről a múlt alkalommal szó volt, akkor ennek az előszobához egyébként szűk légtér egy picit szabadabbá válik, és kellemesebb tud lenni. Elegánsabb előszoba. És hát az utolsó témakörünk a vizes helység, fürdőszoba, külön WC, háztartási helység. Talán a háztartási helységről nem is hoztam képet, akkor arról inkább szóban. Háztartási helységet mindenki szeretne, minden család szeretne, minden család pontosan tudja azt, hogy megint csak egy átlagos nagyságú társházi lakásban háztartási helység létesítésére nincsen lehetőség. Tehát egy 89 négyzetméter alatti lakásban nagyon ritkán tudunk háztartási helységet tervezni. Abban az esetben szoktunk egyébként, hogy olyan az alapra, az egész ház alapra aznak a konfiguráció, hogy van olyan lakás, aminek viszonylag nagy a sötét zónája, az egyébként nem egy jó tervezés, hogyha így alakul ki. És még egy kisebb lakás esetén is, hát bizonyos funkciókat oda kell elhelyeznünk, nem tudunk hálószobát, nappalit értelmszerűen sötét lakatba elhelyezni, és akkor elfogadható az, hogy mondjuk egy kisebb lakásnál is netán kialakul egy háztartási helység. De amúgy inkább nagy lakásokban, és természetesen hát családi házaknál, vagy megint csak sorházaknál, átriumházaknál szokás a háztartási helység. Megint csak ez egy olyan funkció, amit nagyon fontosnak tartanak a személyes megbízók, hiszen a legtöbb esetben nem családi házból költöznek egy másik családi házban, éppen egy szűkösen használt társasági lakásból szabadulnak ki egy családi házba. és minden vágyuk az, hogy az a rendetlenség, ami majdnem mindenkinek a fürdőszobába ugye létrejön, mert hogy ott van mosógép, meg a szárítás, meg stb. Azonnan távozzon, és egy teljesen különálló rendetlen szoba alakuljon ki. Ami a háztartási egységet illeti, ablakkötelezettség, megvilágítás nincsen. Persze, hogyha van rajta, akkor az egy ideális dolog. Parapet magasságra azt mondom, hogy megint csak semmifajta megkötés értelmszerűen nincsen. Egy magasabb parapet azért logikus egy háztartási egységbe, főleg egy nem túl nagy alapterületűbe, mert akkor az összes fal felettesen szabadon használható. És persze a bútorozás, ami a bútorozást illeti, mosógép, netán szállítógépnek a helye, egy vízvételi hely, vasolódeszkának, egy minimális esetleg valamilyen pult, ahova a varrógépet lehet rakni, ezek szoktak igényként fölmérni, ezeket kell nekünk kielégíteni. Ezeket az igényeket, amiket én elmondtam, szűken, akár egy ilyen 4 négyzetméteres helység is biztosítja. Megint csak azt mondom a saját praxisomban, hogy nem tudtam még akkor a háztartási helységet tervezni, hogy egy pillanat alatt ne legyen minden szögletében rendetlenség. Mert hogy oda akkor mindent be lehet rakni, a nagy szárítókat ki lehet nyitni, és egy pillanat be se lehet férni akár 10-12 négyzetméter, tehát szobanagyságú háztartási egységbe sem. Azt, hogy hova tegyük a háztartási egységet, megint csak azt mondom, hogy családi az esetében, amit a megbízó szeretne, de ha megkérdez a véleményeteket, akkor talán ebben nem is lehet olyan egyértelműen állást foglalni. Van olyan megbízó, megint egy logikus döntés, aki azt mondja, a pincébet szeretném száműzni a háztartási egységet, hangos a mosógép, zötyögjön ott, szárítógép, dettó hangos, az is remegjen alul. És egyébként pedig a pince azért egy jó hely, mert a földszinten, meg az emeleten amúgy is hát korlátozottak a négyzetméter lehetőségek, főleg a beépítésből fakadóan, a beépítés korlátjaiból fakadóan. És a pincében meg teljesen szabadon garázdálkodhatok, ott akár nagyobb háztartási egység is elképzelhető. És azt lehet mondani, hogy ez egy teljesen logikus és ideális elhelyezés. Van olyan megbízó, aki azt mondja, hogy hát ez egy végtelen butaság, mert hogy nem a pincébe termelődik a szennyes ruha, nem a pincébe van a gardrób, nem a pincébe fogok én vasalgatni, és a többi ott lent a föld alatt, mondja a háziasszony, hanem szeretnék egy olyan helységben, aminek van ablaka. És a tetőtér az ilyen szempontból, vagy az emelet ilyen szempontból ideális, hiszen ott vannak a hálószobák, ott vetközünk le, ott vannak a gardróbok, stb. Tehát amit kivasalunk ruhát, azt ott tudom berakni rögtön a gardróba, nem kell cipelni ide-oda-amoda. Megint azt mondom, hogy egy logikus döntés az emeleti vagy tetőtérbeli háztartási egység elhelyezés is. És van olyan, aki azt mondja, hogy szerint a földszinten a legideálisabb a háztartási egység elhelyezése, mert hogy főleg amikor még kisgyerekek vannak, és mondjuk a családban valaki, nem is akarom azt mondani, hogy csak a mama, de még persze legtöbb esetben a mama otthon van, és otthon főz, vagy éppen tévét néz, egy gyerekkel ott van a földszinti részem, akkor világos, hogy neki nagyon kényelmes az, hogy síkban be tud menni a hálószoba, vagy a háztartási egységbe, akár egy nyitott ajtón keresztül látja is, hogy hogy áll a mosógép, és a többi, és a többi. És ami még különösen fontos, különösen családjázak esetében, az az, hogyha a háztartási egységből nyílik netán egy ajtó a szabadba, akkor mondjuk szabadba is közvetlenül lehet teregetni éppen. Megint csak azt mondom, hogy logikus dolog, persze ne legyen a háztartási egység közvetlen a nappali mellett, mert tényleg még egy modern mosógépnek is valamilyen hangja van, vagy szárítógépnek, vagy ilyen közös multifunkciós gépnek is van valami hangja, megint csak egy józan elhelyezést kell ennek adni. Tehát mind a három megfelelő, nekünk építészeknek ilyenkor az a dolgunk, hogy ennek a háromnak az előnyeit, hátrányait a megbízó számára ecseteljük, és akkor ő ez alapján el fogja dönteni, hogy hová helyezzük el. Sokkal fontosabb döntés természetesen a fürdőszobának, illetve a különálló vécének, kézmosós vécének, zuhanyozós vécének a helyzete. Az egyik kérdés az, hogy hányat tervezünk belőle. Azt tudom mondani, hogy egy körülbelül két szobás lakásnagyságig elegendő egy darab fürdőszoba, amiben benne van a WC is. A legtöbb család még egy 50-60 négyzetméteres társasházi lakásban, és főleg akkor, hogyha már gyerekekkel főtételezi az ott lakást, azt szeretné, hogy inkább legyen egy kicsit kisebb a fürdőszoba, a WC legyen külön, és ez logikus is. Mondjuk a németeknél már a garzon lakásoknál is azt kérik a tervezőktől, hogy amennyiben lehetséges, különállóan legyen a WC a kézmosóval. A WC-t mindig úgy értem, hogy legalább egy pici kézmosó rész, tehát a mosdónál van, mivel kisebb, vagy fele akkora kis kézmosó is szerepeljen benne. Tehát ha lehetőségünk van, akkor akár már egy másfél szobás lakásnál is ezt megtehetjük. Amit szoktunk javasolni, az az, hogy egy kétszobás lakás nagyság fölött már mindenképpen csináljunk külön WC-t is. És amit még szoktunk hozzátenni, az az, hogy háromszobás lakás nagyság fölött, tehát még nappal is két hálószoba, két teljes hálószoba, fölött pedig már minimum kettő darab WC-t föltételezünk, tehát az már egy minimum négy tagú családnak az élettere szokott lenni egy háromszobás lakás, tehát mindenképpen tervezettek egy külön WC-t kézmosóval, és legyen egy különálló fürdőszoba is, és abba is legyen benne egy WC. Az, hogy ezeknek az elhelyezése hol, tehát hol helyezzük el a lakáson belül, természetesen szabad tervezési kérdés. Megint csak javasolni szoktuk azt, hogy a különálló WC a kézmosóval inkább az előszoba közelében kapjon helyet, és a fürdőszoba pedig valamilyen módon a hálószobák közelébe kapjon helyet. Amikor nekünk tanították még, nem tudom én, 80-as években ugyanezeket a funkciókat, akkor nagyon erősen megkülönböztették a tanáraink a intim zónát, a hálószobáknak és a fürdőszobáknak a világát, a nappali zónától, nappali étkező konyhák a zónájától, és két mereven elkülönített zónát hát feltételeztek és tanítottak nekünk, mondva, hogy ez a kettő nagyon különböző, a hálószobának csendes hely kell, ne legyen a nappali közelébe, nappalinak meg értelmszeren az a jó, hogyha nem kell azokon keresztül menni, hogy a hálószobákat elérjük. Logikus egyébként ez a megkülönböztetés, a szabályzat semmifajta kérést ezügyben nem tesz felétek, talán csak annyiban lehet ezt egy picit lágyítani, vagy liberalizálni, hogy azért a szülői háló elhelyezése, főleg megint családi házaknál nem feltétlen kell a hálóblokkba, hogy helyet kapjon. Minden további elképzelhető az, hogy mondjuk a nappali sokkal jobban kötődjön, hiszen a szülőknek a hálószobája, illetve a nappalinak a világa, az hát még nagyon erősen kötődik egymáshoz. Sőt, hát egy ideális dolog az, hogyha mondjuk a szülői hálószoba, illetve a gyerekek számára feltételezett hálószoba között, hát finoman szóval minél nagyobb a távolság. És ez persze egy családi háznál még akár szintben is meg lehet oldani, hogy a földszinten kap helyet a szülői háló. Sok esetben azt is szokták kérni a szülők, hogy most még ugyan tudunk lépcsőt mászni, de legalább 20 évig szeretnénk itt lakni, és utána már nem tudom, hogy mi lesz a helyzet, és a gyerekek számára meg természetesen önállóan, meg jól használható a felső szint, emeleti vagy tetőtéri szint. És persze ebben a hálószobai világban kell, hogy helyet kapjon a fürdőszoba is. Abban az esetben, hogyha ez két nagyon külön helyre hát tevődik a szülői háló, illetve a gyerekeknek a világa, főleg családi házaknál, akkor azért minden további nélkül elképzelhető az, hogy a szülői hálóz egy külön, csak általuk használatos fürdőszobát tervezünk, mert akkor nem kell nekik az egész lakáson keresztül, hogy elérik a fürdőszobát, és az akkor teljesen intim, és csak a sajátjuk lehet, tehát a hálószobájukból is nyílhat éppenséggel ez a fürdőszoba. Nyugat-Európában sok olyan társasházi lakás épül, megint csak inkább nagyobb alapterülete, 80-90 négyzetméter fölött, ahol már egy társasházi lakás szintjén ez a szülői hálóhoz tartozó intim fürdőszoba beépítésre kerül. Ami a fürdőszobák bútorozását illeti, hát természetesen a normál dolgokat kell elhelyezni, egy kádat, mosdót, abban az esetben, hogyha nincs háztartási helység, akkor a mosógépet, és persze, hogyha már két szobás vagy három szobásnál nagyobb a lakás, akkor a WC-t is, vagy ha egy fürdőszoba, akkor értelemszerűen abba kell elhelyezni a WC-t is. Ezek az ábrák azért arra jók, bár ugyan félelmetesek ezzel az irgalmatlan sok adattal, hogy érzékeljétek azt, hogy a fürdőszoba az, ami leginkább szőrözős már, ami a centiket illeti. Tehát ott ezeknek a méreteknek, hogy egy WC és egy mosdó között, vagy egy WC és a vidék között mennyi a távolság, mondjuk különösen itt nagy jelentősége van, mert hogyha túl közel helyezzük őket egymáshoz, akkor mondjuk még egy törülköző tartót sem tudunk oda be elhelyezni, és az egész lakás megítélését egy ilyen, azt mondhatnám, hogy tervezői hiba alapvetően befolyásolja, mert akkor azt mondják, amikor beköltöznek, hogy ők szerelik fel, ugye a lakók szerelik fel ezeket az apró tárgyakat, hogy hát ha erre nem gondoltunk, akkor mire gondolt az építész, mert ez számukra az ég legfontosabb dolog. Tehát ezeket azért illő megjegyezni, ezeket a távolságokat, ami meg az egyes berendezési tárgyak méretét illeti. Hát én akkor tanultam meg, amikor otthon hazamentem, és elkezdtem méricskélni a szülők legnagyobb örömére, mert akkor az emberbe belévésődnek azok az adatok, amik itt egyébként csak egy olyan hűvös számok a tankönyvben. Az, hogy mit föltételezünk például kád ügyben, sarokkád vagy egyenes kád, mindig azért azt szoktuk javasolni, hogy egyenes kádat föltételezünk, minimum egy 1 méter, hát minimum 1,70 hosszú, de inkább 1,80 hosszú kádat föltételezünk, tehát ne egy ilyen 1,60 vagy 1,50-es ülőkádban gondolkozzatok, hanem egy kényelmes kádban, tényleg 10 centin minden bizony nem múlhat a fürőszálnak az alapterületi nagysága vagy mérete, mert hogyha nem ismerjük a leendő lakót, akkor egy egyenes kádat kell föltételeznünk. Persze, hogyha igen, megint csak családi házban, személyes kapcsolatnál, akkor ha sarokkádat kér, akkor természetesen azt kell beterveznünk. Az, hogy vidét tervezünk-e vagy sem, abszolút tervezési kérdés. Családi háznál persze megmondják, hogy kérnek-e vagy sem. Több lakás háznál megint csak azt mondom, hogy inkább nagyobb, elegánsabb lakásoknál kell ilyet betervezni. Elegánsabb környéken, tehát még az is elképzelhető, hogy valaki egy 50 négyzetméteres, netán egy szobás lakást tervez, de mondjuk egy olyan környékre, egy nagyvárosba, amelyiknél a telekhányad nagyon nagy, ott akár egy egyszeres lakásnál is elképzelhető a bidének a fürdőszába való szerepeltetése. Ami az ablakot illeti, az egy fontos kérdés a fürdőszobánál, az opték semmilyen kötelezettséget nem ró ránk, magyarul ablaktalan helység is lehet a fürdőszoba, és a társasházak zömében ez így is van. Nagyon-nagyon ritka az a társasház, ahol a fürdőszobát ki tudjuk helyezni a homlokzatra, hiszen egy társasháznál homlokzat a legértékesebb felület, és oda minden esetben nappalit, hálószobát, vagy éppen a konyhát szoktuk elhelyezni. De családi háznál pedig épp fordított a helyzet, ott minimális elvárással megbízók igényéről, talán azt mondom, hogy 100%-ban, hogy a fürdőszálnak is legyen megvilágítottsága. Megint egy pici változás a tekintetben, ahogy mi tanultuk meg, hogy én továbbadom nektek, az, hogy az ablaknak milyen legyen a nagysága és a helyzete. Amikor mi tanultuk, és ez is logikus volt, azt mondták az akkori oktatók, hogy a fürdőszál parapet magassága, a fürdőszál ablak parapet magassága ér el az 1 méter 80 centit, mert a fürdőszál egy intim zóna, kellemetlen, hogyha oda belátnak, tényleg egyébként így is van, és egyébként meg ezáltal növekszik az ablak alatti fal felettel az a mező, amit jól tudunk bútorozni. És ez természetesen teljesen igaz. Én azért azt mondom nektek, hogy megint csak társházi lakás esetén a netán ott lehet ablakot, ott persze egy magasabb parapettel operáljunk, de családi házak esetében pedig nagyon erősen tegyük ezt függővé a környezettől. Azt tudnélik, hogy ha mondjuk egy fürdőszoba egy olyan oldalkertre néz, egy szűk oldalkertre, hogy a szemközti háznak néznek errefelé ablakai, akkor persze meggondolhatjuk azt, vagy egy leendő háznak, még nem tudjuk, hogy oda épül-e vagy sem, vagy nem látunk, nem, nincs még ott semmi, akkor persze elképzelhető egy magas parapetű ablak, de még akkor is lehet az, hogy alacsony parapettel tervezünk, és még úgy osztjuk meg az ablakot, hogy az ablak alsó része valamilyen homokfúvott üveg, tejüveg, vagy bármilyen burkolatot kap, tehát a fény átjut rajta, az áttetsző műoltából fakadóan, de mondjuk belátni éppenséggel nem lehet, akár az egész ablak éppenséggel lehet ilyen parapetű. És a másik az ablaknak és a berendezési tárgyaknak a viszonya. Természetesen egy ablakot egy mosdó fölé nem illik rakni, még egy 1,80 parapetű ablakot sem, mert a mosdó fölött mindig föltételezünk tükröt, és az persze üti az ablakot. Egy WC esetében is sokszor mondtuk régen azt, hogy nem jó a WC mögé ablakot tenni, mert hogy egy felső tartály esetében ez megint csak összeférhetetlen, de manapság nem tervezünk már olyan WC-t, ahol felső a tartály, vagy monoblokkos WC-t, vagy például egy beépített tartályos WC-t tervezünk, tehát sok esetben geberites réccel hívjuk, mert a geberi cég gyártotta először ezeket a tartályokat. De manapság már minden további nélkül elképzelhető az, hogy akár a WC mögött is legyen ablak, hogyha a homlokzat is úgy kívánja, vagy hogyha épp a megbízó is ezt elfogadja. És ami különösen mindig érdekes volt az, hogy a kádnak és ablaknak milyen legyen a helyzete. Mi azt tanultuk még annó, hogy a kádat azért nem szabad ablak alá elhelyezni, mert az ablaknak mindig van egy filtrációja, és különösen télen ez mondjuk kellemetlen lett. Magyarul megfagyunk a kádba, amikor ott ülünk benne a vízbe. De azért én azt tudom erre mondani, hogy manapság az ablakok olyan professzionálisak és annyira jó minőségben zárnak, még évek múltán is, hogy ez a fajta filtrációs probléma nincsen, sőt, csak zárójelben annyira jól zárnak egyébként az ablakok, hogy pont a peniszesedés elkülése véget, vagy páralcsapodás elkülése véget, még mesterséges szellőzéseket szoktak már újabban a tokba beleszerelni. De ezt megint csak zárójelben zárom, majd a gépész tanszéker úgyis egy kicsit részletesebben beszél. Természetesen probléma az, hogyha kád mögé rakunk ablakot, akkor az ablaknak a kinyitása nehézkes, a kád fölött át kell nyúlnunk, vagy valami távnyitóval kell ezt nyitnunk ezt ablakot. Ez megint egy terelési kérdés, vagy éppenséggel műszaki kérdés, de a lényeg az, hogy már nincs ilyen akadémikus gát, hogy semmiképp sem szabad ide ablakot tenni, vagy éppen ez egy kizárók, mert ezt már sokkal szabadabban tudjuk megtervezni. Az, hogy dupla mosdót tegyünk-e, vagy szimplát, megint csak azt tudom mondani, hogy egy elegáns társasházi lakásnál, több hálószobás lakásnál természetesen éljünk a dupla mosdó lehetőségével. Egy családjáznál megint csak a megbízók majd elmondják, hogy ők mit szeretnének. Kisebb, átlagos társasházi lakásoknál általában szimpla mosdót szoktunk föltételezni. A zuhany kérdése, igen. Hát a zuhany egy olyan dolog, amiben mindig még a megbízók is bizonytalankodnak, hogy kell-e zuhany, vagy kell-e kád, és aztán a legtöbb esetben, főleg családjáznál arról adnak, hogy legyen már mind a kettő, mert ugye egy zuhany alaptelet, egy négyzetméter, hát ezt nem igaz, hogy nem bírja ki egy családjáz, és tényleg egyébként így is van. Tehát sok esetben szokott egy fürdőszoba így kinézni, mint ahogy itt látjátok ezen a rajzon. Amennyiben családjázat tervezünk, akkor sokszor szoktunk azzal a lehetőséggel élni, hogy van egy fürdőszoba nélküli átlag, vagy hát egy zuhanyozó nélküli átlagos fürdőszoba, mint amit ott láttok, és a külön WC-ben, kap helyet a zuhanyozó is. Már csak azért is egy ideális megoldás, mert sok esetben, amikor a kertet használjuk, és be akarunk menni, tehát nem annyira tisztán zuhanyozni, akkor nem az intim, normál, nagy családi fürdőszobát kell igénybe vegyük, hanem az előszobából nyíló, kisebb, zuhanyozós, vécés fürdőszobát kell igénybe vennünk. Amúgy ez a külön WC, amire ott talán fölül a felső két sorban vannak példák, arra is alkalmas a legtöbb eset, hogy a vendégek itt mossanak kezet. Mert hogyha jön vendég a családhoz, akkor ugye, és nem tudom én, eszik valamit, akkor megtehetjük azt, hogy azt mondjuk nekik, hogy menjen be a fürdőszobába. De hogyha a fürdőszoba viszonylag intim helyen van, erősen ott a hálószobáknak a gyűrűjében, meg sok esetben a fürdőszobában, hát azért olyan tárgyak vannak, amiket nem biztos, hogy vendégeknek, még ha barátok, akkor sem mutogatunk, akkor az egy ideális dolog az, hogyha úgy tervezzük meg a külön WC-nek az alapterületét és a mosdónak a nagyságát, hogy az nem csak egy nagyon szűkös, éppen hogy a funkciának megfelelő alapterületű, tehát mondjuk 85 cm-szer 1 méter 20 cm-s, ugye minimális WC-t mondjak, hanem egy picit nagyobb az a WC, néhány 10 cm-vel kell csak nagyobb lenni, nem a minimális kézmosót rakjunk be, hanem mondjuk akár egy normál mosdót rakunk oda bele, tehát majd amikor kezet mosunk, akkor nem megy mindenhova a víz, csak épp nem a mosdóba, és akkor nyugodt szívvel mondhatjuk egy vendégnek azt, hogy menj oda, a nem is kis WC-nek lehet hívni, hanem mondjuk fürdőszás WC-n, vagy mosdós WC-vel menjél, mert ott lehet akkor kezdet most, akkor nem egy ilyen szűk helyre száműzzük őt. Néhány fürdőszobára kép. Hát itt megint csak a használati zónák, amik egy fürdőszobánál természetesen átfedésben lehetnek, még akkor is, hogyha netán egy időben többen használjuk a szominozós fürdőszobát. Egy dologról nem beszéltem, de az illő, és ez pedig az ajtók nagysága, hogy mekkora ajtót tervezünk. Bejárati ajtónál egy méteres ajtót szoktunk javasolni, ami a magasságát illette, az minimum 2 méter 10 cent is, már ami a kőműves által kihagyott rész, ez a gyakorlatban kb. 2 méteres nettó magasságot jelent, de bejárati ajtók, mivel az homlokzati kérdés is, hát sok esetben ott magasabb szemöldök magasságot szoktunk megállapítani, mondjuk 2 méter 40 centi, az egy talán általánosabb méret, mint a 2-10-es kicsit nyomottabb ajtó. Ami a nappalit illeti, megint csak minimum 1 méteres szélességet kell föltételeznünk, ami azt jelenti, hogy ha levonjuk a tokokat, akkor ez egy minimum 85 centis szabad nyílás szélességet jelent, és a hálószobákra az oték nem azt mondja, hogy mennyi a kőműves által kiadott méret, hogy 1 méter, 90 centi, azt mondja, hogy a minimum szabad szélességnek itt is 85 centinek kell lenni, egész egyszerűen azért teszi ezt, hogyha netán kerekesszékes ember költözik a lakásba, akkor a kerekesszékeseknek a minimális szélessége, amin át tud kényelmesen menni, akár egy elektromos székkel, ez ominózus 85 centi. Természetesen a kerekesszékesek számára hát egy speciális fürdőszoba, konyha, stb. Kell, majd még lesz későbbiekben szó, ami esetleg átépíthető, de majd legalább az ajtókat ne kelljen szétvenni és újat telepíteni helyettük. Hát ezért az oték e tekintetben szigorú, vagy ezt a konkrét méretet határozza meg. Ami a mellékhelyesek ajtónagyságát illeti, tehát a fürdőszoba, WC, háztartási helység, gardrób, kamra, stb. Nagyságot illeti, ott a 75 centis minimális szélesség az, ami szokásos lehet. Természetesen 80 centi is, megint gyártóktól függ az, hogy milyen nagyságú ajtót gyártak. A 70 centi, 75-ös ajtónál ugye azt kell feltételeznünk, hogy 60 centi a minimális szélességi mérete, és ugye ez éppen ugye a határon van ahhoz, hogy egy mosógépet be tudjunk vinni, mert hogyha ez egy centivel kisebb ne talán, mert szélesebb az a fatok vagy a szárny, ahogy leszállították, vagy legyártották az ajtót, akkor nem tudjuk mondjuk a mosógépet bevinni a fürdőszobának, hogy az alaptelete 60x60 centiméter. Nem akarok ezzel sokkal többet időzni, mert erre megint mondhatjátok azt, ezt megtanáltak a tankönyvben, ne legyen erről eladásban szó, csak azért helyeztem mégis erre hangsúlyt itt az eladáshozat ellen, hogy érezzétek azt, hogy ha valamiért azt mondom, hogy földhözragadtabb funkció a mi lakófunkciónk, amiről mi beszélünk, vagy tanszék beszél, akkor pont ezek miatt a dolgok miatt, hogy ezek használhatóak legyenek. És hát néhány fürdőszoba, ugye ez egy régi fürdőszoba, nem kell mondani, ahol az a használati zóna, ami a kád és a mosdó között van, az nincs meg a 20 centi, sőt inkább azt mondja, mínusz 10 centi, mert rálóg a mosdó a kádra, ami abból fakadt ez a fajta rendés, mert sok, főleg panelos épület esetében egyetlen egy csapteleppel oldották meg a mosdónak, illetve a kádnak a kiszolgálását, a mosdó sarkára vő csaptelep mindkettőt kiszolgálta, és ez még föltételezte azt, hogy egymás fölé lóg, de világos, hogy nem csak azért, mert még ósdi a burkolata, hanem funkcionálisan sem igazán jó. És talán egy ellenpélda, egy ilyen űrfürdőszoba, amit, hát én még sose terveztem ilyet, de hogy van ilyen is, már ami a nagyságot, színeket, formákat, illetve anyagokat illeti, de azért inkább mutatnék olyanokat, ami azért közelebb áll a normális ízlésvilághoz. Itt lehet látni azt, hogy milyen egy fürdőszoba akkor, hogyha 90-es parapetű ablaka van. Megint csak azt szeretném kérdezni tettek, hogy ez olyan borasszan zavaró-e, csökkenti az intimitás vagy sem. Hát én úgy látom, hogy abszolút nem. Ráadásul az ablak úgy van elhez, hogy arról inkább a mosdóra lehet rálátni. Tehát ha netán fogatmosok vagy valami, akkor még ha valaki belát, az sem olyan szörnyű tragédia, nem a WC van ott, vagy éppenséggel a kád. És természetesen ennek az ablaknak akár az alsó szemét lehet homokfúvott üveggel ellátni. De azt, hogy a fürdőszobának van egy ilyen nagyon kellemes természetes megvilágítottsága, azért szerintem óriási nagy előny, ellentétben mondjuk egy magasabb parapetű ablakkal. Egy példa arra, hogy a mosdónak a nagyságát 60 centiszen 40 centisre szoktuk feltételezni egy társházi lakásnál, de természetesen lényegesen nagyobb és elegánsabb mosdók is vannak, akkorák, aminek a helyigénye már majdnem egy dupla mosdóéval vetekszik, megint csak elegánsabb lakások esetében szoktunk ilyet betervezni. És egy példa arra, láthattak egy régi parasztház átépítésekor, amikor egy volt szobában helyezkedik el a fürdőszoba, hogy akár kettő darab ablak, az egyik a bidé fölött helyezkedik el, normál parapettel, egyáltalán nem zavaró, sőt egy különlegesen elegáns és szépséget ad a fürdőszobának. Világos, hogy persze akkor, hogyha itt nem a bokrokat látnánk, hanem a szemközti háznak, mondjuk a nappaliát, vagy hálószobáját, akkor azért ez nem lenne egy annyira jó megoldás. Még hogyha homokfú voltak az ablakok, akkor sem, mert akkor meg nem igazán tudjuk kinyitni a dolgot. De hogy egy ilyen szobaszerű fürdőszoba is tökéletes hatást tud nyújtani. És hát egy minimalista mai hangvételű fürdőszoba, ami úgy tűnik, mintha olcsó lenne, de hát világos, egy ilyen egy darab fából kifaragott kád, kőből készült parapetfala, nagyon-nagyon drága, de egy nagyon elegáns hangvételű fürdőszobáról van szó. És pont jó, mert most egy 25 perces kis filmet szeretnék levetíteni nektek. Ez pont 3-4 előttig, akkor be is fejeződik. Egy családi házról, ami már átvezet is lenne a következő eladásokhoz. Egy különleges családi házról van szó, tehát megint csak annyiban ellentmondásban van a korábban mondottakkal, hogy tőletek az átlagosat kérjük elsőban számon, azokat az ökölszabályokat, amikről beszéltem az előbb, de ez a családi ház, amit látni fogtok, ez totál nem átlagos, abszolút különleges, azt lehet mondani, hogy teljesen egyedi családi ház. Tehát ilyen szempontból azt tudnám mondani, mintha félve vetítem nektek. De azért nem vetítem félve nektek, mert hogy nem az a lényege a dolognak, hogy ez minden tekintetben egyedi családi ház, mint látjátok, majd a tetején lesz az úszómedence, stb. Hanem az építész gondolkodás módja miatt lesz érdekes számunkra. Az, egy építész hogyan követi le a megbízónak, a beruházójának a gondolkodásmódját, hogyan fordítja át az ő igényét terekké, környezeti kapcsolattá, hogyan viszonyul a környezetéhez egy mai építész egy még 100 évvel ezelőtti környezethez. És amire külön szeretném felhívni a figyelmet, az a szerkezet. A szerkezettel nagyon ritkán szoktunk foglalkozni egy családi házban, ennek olyan különösebb érdekessége nincsen, mert egy pillért vagy egy falat el tudunk benne helyezni, de hogy azt, hogy a szerkezettel mindig együtt gondolkozzunk, tehát hogy sosem külön föltételezzük a szerkezettet a funkciótól, azért mégiscsak egy nagyon fontos dolog.
Etüdök építészetre. A Villa Dallava. Richard Coppan filmje.
Villa Dallava 250 négyzetméter alapterületű, magántulajdonú lakóház. 1991-ben épült egy háromtagú család számára. A villa Saint-Cloud-ban, Párizs nyugati elővárosában áll. Ez a 19. század óta a kiváltságosok kedvelt építkezési területe. Ideális a fekvése. A Szajna kanyarulatától védve egy kis dombon terül el, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a fővárosra, de távol van annak zajától és kellemetlenségeitől. A negyed sűrűn beépült. A telkeket a szép magánházak uralják, csak egy kis területet hagytak meg kertnek. A házak túlnyomó részt masszív mészkőépületek, melegszínűek és elrejtőznek a kíváncsi tekintetek elől. Ebben a csöndes lakónegyedben vásárolt egy 650 négyzetméter területű lejtős telket a B-házas pár. Nem csupán egy házat akartak, hanem egy építészeti alkotást, és hosszasan keresték azt a tervezőt, aki meg tudja valósítani az elképzelésüket. Végül egy holland építész, Rem Koolhaas mellett döntöttek, akinek abban az időszakban nem volt megbízása. Hírnevét egy New Yorkról írt könyv, néhány terve és az ügynöksége, az OMA, Office for Metropolitan Architecture tartotta fent. Manhattan felé lebeg a vízen egy úszoda. Egy rajz a New Yorki Delirium című könyvéből. Monsieur és Madame B. levélben közölték Rem Koolhaasszal az igényeiket. Az urbanisztikai előírások tiszteletben tartásával és a terület átalakítása nélkül építsen két különálló lakóegységet. Egyet nekik, egyet a lányuknak. Egy üvegházat, ahonnan belátható a kert, és egy úszómedencét.
Ha a századunk építészetének történetét 50 levélben kellene megírnom, az egyik így kezdődne, reménytelen hangon. Kedves ez és ez. Maga az utolsó esélyünk. Már ebből is lehetne tudni, hogy itt egy rendkívüli megbízatásról van szó. Az első ellentmondás. A férfi üvegfalú házat akar. Az asszony úszómedencét a tetőre. Város, külváros. Elvileg lehetséges, hogy úszás közben láthassák az Eiffel-tornyot. Ami elbátortalanít, a megrendelők remek művet akarnak. Második ellentmondás. A ház nagy, a telek kicsi.
Ez utóbbi ellentmondás feloldható, ha a ház a telek adottságaihoz alkalmazkodva hosszában helyezkedik el. A lejtő kiegyenlítésére a ház egyik vége a talajba süllyed, a másik, keskeny és hosszú része a lehető legkisebb felületen érintkezik vele. Az utca felüli oldalon az épület egy szinten van a bevezető úttal. A telek magasabban fekvő részén a kert felé a ház a talajba ágyazódik. A legmélyebben fekvő helyiség, amiről feltételeznénk, hogy pinceként szolgál, valójában egy szoba, amit egy nagy zenitált tetőablak világít meg. A talapzati részben egy lakóhelyiség, a pince és a kazánház kap helyet. Az utca felőli részen pedig egy előszoba, ahonnan lépcső vezet a felső szintre. A garázs az utca szintjén, a kert alatt van kialakítva. A földbe süllyesztett alapzati részekhez illeszkednek a felfüggesztett egységek. Az utcai oldalon, a földbe ágyazva, pillérek erdeje tart egy ezüstözött, alumínium lemezekkel borított dobozt. Ennek megfelelője a kert felső végében egy másik, de vörös alumínium borítású doboz látható. A fáktól takarva 3 méter magasan emelkedik a pázsit fölé. A két egység között nincs semmiféle összeköttetés. Az épület felülről nézve úgy tűnik teljesen lefedi a telket. Jól lehet az alsó szint csupán egy keskeny betonsáv, amely a legnagyobb szélességénél is csak 6 méter.
A ház formájának nincs semmi köze a 20-as évek építészeti stílusához. Ez volt a legfinomabb és legegyszerűbb megoldás a terület lehetőségeinek kiaknázására. A beépítendő terület kényes egyensúlyát egy durva forma, például egy kocka, egyszerűen megölte volna. A tér és a ház most harmonikus egységben húzódik a két lakásként szolgáló doboz alatt.
Két alumínium doboz, egy-egy lakás. Az utca felőli egy fiatal lány számára készült. Két kis szobából áll. A központi blokk körül, amelyben a fürdőszoba és a lépcsőfeljáró kapott helyet, teljesen szabad a közlekedés. A ház másik végén és a ház tengelyére merőlegesen épült a szülők nagyobb, kétszobás lakótömbje. Itt is a központi blokkban foglal helyet a fürdőszoba és a lépcsőfeljáró. A kertre egy nagy ablak nyílik. A megrendelők elképzelései között szerepelt egy üvegház is. A két lakótömb között és a talajba ágyazott alapzat fölött az egész második szint egy nagy üvegdoboz. Az üvegezett homlokzat a leghosszabb részen 23 méter. Az üvegház egyik fala a nagy, elcsúsztatható ablakoknak köszönhetően teljesen megszüntethető. Így a szalon és a kert egyetlen egységet alkot. A nyitottságot hangsúlyozza, hogy az üvegház szélessége a kert felüli oldalon 6 méter, míg az utca felé közeledve összeszűkül, és a homlokzata már csak 4 méter széles lesz. Ebben a részben nyertek elhelyezést a közös és funkcionális egységek. A fogadó hal és a lépcső. Az ebédlő és a hozzá kapcsolódó konyha, amelyeket egy félkör alakú poliészter hullámlemez közfal választ el egymástól. Az utca felől érkező előtt ez a közfal először leszűkíti a teret, majd kitágítja, amint feltárja a kert felé nyitott szalont. Miss van der Rohe alkotása? A Franz Wurz, Philip Johnson üvegháza, Le Corbusier szavoyai villája, és ez
a Villa de Lava a modern épületek egyazon vonulatába tartoznak. A 20. századi építészet történetét az egymás után épülő magánházak írják. Mindegyikkel szemben azonos az elvárás. Legyen nappali és kert. És mivel az igények azonosak, az esetek 99%-ában az építészeti megoldások banálisak. Másrészt ez nyilvánvaló egyszerűség, amit nem fertőzött meg semmiféle különleges elvárás. Lehetővé teszi az építés számára, hogy elérje magának az építészetnek a leglényegét.
Az épület mindkét végén a lakók a saját lakóterületükön tartózkodnak. A másik személy autonómiájának teljes tiszteletben tartása megjelenik a házban való közlekedés megoldásaiban is. A bejárati ajtó mögött a fogadó halból lehet feljutni Mademoiselle B lakásába. Veszélyes útvonal. A lezuhanástól csupán egy vékony üvegfal véd. Ugyancsak a halból egy enyhén emelkedő rámpa vezet a ház másik végébe, illetve a kertbe, elkerülve az ebédlőt. A rámpán két lépcsőhöz lehet eljutni. Az egyik a garázsba, a másik a szülők lakrészébe visz. Az emeleten egy hosszú, nyitott közlekedő folyosó elvileg lehetővé teszi a két lakrész közvetlen kapcsolatát. Valójában azonban úgy van kialakítva, hogy ez a lehetőség ne legyen túl vonzó. Eltérően Philip Johnson vagy Miss van der Rohe házaitól, ez a villa nem valami bűvös tárgy, ami a végtelennek tűnő táj fölött lebeg. Meg kell találni a helyét a környezetében, amely igen hevesen modernség ellenes. Az építészeti teret falak vették körül, tehát eleve egy belső tér volt. Az üvegház kis négyszöge a minimális szabad terület. A tulajdonképpeni ház egészen a kert határáig terjed, ahol a szomszédok házai kezdődnek. A házak valóban nagyon közel vannak, és a szomszédok magatartása ellenséges, mert ezen a telken korábban nem volt épület. Rem Koolhaas terveit egyértelműen agresszióként fogták fel. A tervek figyelembe vették a számos és ellentmondásos urbanisztikai előírást. Ezért a támadások egyetlen építészeti megoldásra összpontosultak, az üvegházra. Egyáltalán falnak tekinthető-e egy üvegfal? Vajon ez tiszteletben tartja a szomszédok magánélethez való jogát? Lehetővé teszi-e az intimitást? Az építész előrelátóan azt javasolta a megrendelőknek, hogy a hosszú homlokzat fele matt üveg legyen, ami átereszti a fényt, de átlátni nem lehet rajta. A szomszédok ebbe sem egyeztek bele. A pereskedés miatt 3 évig szünetelt a munka. Végül az állami bizottság kijelentette, hogy egy fényáteresztő üvegből készült fal ugyanolyan megítélés alá esik, mint egy téglafal. A kert felé nyíló oldalra is könnyű válaszfalakat tervezett az építész. Mobil belső tereket hozott létre a nagy függönyökkel és az eltolható bambuszfallal. Amit a szomszédok csak rútnak és agresszívnak látnak, az az építész elképzelése szerint a kifinomult beilleszkedést szolgálja. Az alumínium burkolatok színei a környező házak mészkő, cserép és tégla színeivel harmonizálnak. Az üvegház az átláthatósága révén passzív tömeggé válik, ami nem alkot kontrasztot a környezetével, hanem mintegy felszívja azt. A megrendelő uszodát is akart, és az uszoda elkészült. A tetőn kapott helyet, a két lakóegység között. Tengelye megegyezik a házéval. Egyetlen módon lehet megközelíteni a medencét, a közlekedő folyosón, a szülők lakrésze mellett. Fedetlen és a burkolat eredményeként beleolvad a ház tömegébe. A fémlépcső összecsukható, mint a New York-i lakóházak tűzlétrája. Elbátortalaníthatott volna ez a kilátás, sőt, kétségbejthetett volna, hogy a házból egyenesen az Eiffel-toronyra lehet látni. Ugyanakkor páratlan lehetőség, hogy magánemberként szinte mesztelenül, úszás közben szembesülhetünk egy világvárossal. Ez már Fritz Lang metropoliszának a szimbolikáját idézi. Bár nagy volt a kísértés, mindent megtettem, nehogy ez a mozzanat váljék a ház apoteózisává. Ezért ilyen bonyolult a tető, illetve a medence megközelítése. Nem ott van a ház igazi élménye. A medence súlya 40 tonna. A probléma is súlyosnak tűnik. Hogyan bírja el a beton és a víz tömegét az üvegdoboz? A megoldás a láthatatlanná tett tartószerkezet. A ház alapjába ágyazott oszlopok sora tartja a betonmedencét. A belső üvegválaszfalakon nincs terhelés. A tartóoszlopokat a faburkolat rejti, ami egyrészt a fal szerepét tölti be, szemben a garázs felüli szomszédházával, másrészt beépített szekrényként is szolgál. Természetesen ezen a falon is vannak ablakok. A tartóoszlopok sorát egy pillér zárja, amely egy hosszú betongerendát tart. A gerenda nem a medencét, hanem a szülők lakrészét tartja, ami egy hatalmas betonpillangóhoz hasonlóan látszólag bizonytalan helyzetben egyensúlyoz rajta. A medence segítségével azonban el tudja látni a ház feladatát. Az uszoda nem csak egy víztartály, hanem egyben egy hatalmas gerenda is. Fontos szerkezeti elem, ami kiegyensúlyozza az ellentétes erőket, és fenntartja a két lakó egységet. Ami az első pillanatban puszta szeszélynek látszik, egy medence, amelyből úszás közben lehet gyönyörködni Párizs csodálatos panorámájában, a valóságban célszerű megoldás, ami biztosítja a két felfüggesztett lakóegység autonómiáját, amelyek itt szabaddá teszik a telek nagy részét. Az építész ezzel a megoldással teljesítette a megrendelő minden kérését, és sikerült feloldania az ellentmondásokat, amelyek kezdetben problémákat jelentettek számára. Az építési területtel való megismerkedés és a ház átadása között 9 év telt el. 9 év szokatlanul hosszú idő egy családi ház esetében, de rövid, ha a benne megvalósult elképzelésekre gondolunk. És főleg akkor nem tűnik hosszúnak, ha az építész alkotói szakmai elégedettségét és a beköltöző család boldogságát is figyelembe vesszük.
Írta, fényképezte és rendezte Richard Copan. A magyar változat munkatársai. Közreműködött Kálid Artúr és Lux Ádám. Magyar szöveg Seres József, szerkesztő Takácsi Gizella, hangmérnök Nagy Tibor, gyártásvezető Mázsár Gyula. Szinkronrendező Andor Péter. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából a Mikroszinkronban készült.